Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Szilágyi Áron, a vasas kétszeres olimpiai bajnoka. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat így a riói olimpia után. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Kétszeres olimpiai bajnok, feldolgozta, megemésztette már?
Hát még mindig egy picit borsózik a hátam, hogyha ezt meghallom, hogy kétszeres olimpiai bajnok lettem. Azért most már eltelt, nem is tudom, majdnem két hét, úgyhogy volt időm egy picit emészgetni a történteket, volt időm leülni az edzőmmel, Decsi Andrissal, családommal, barátaimmal, stábom tagjaival egy picit ezen átvágni magunkat, úgyhogy zajlik a feldolgozás folyamata.
Az elemzés is megvolt egyébként? Az asszókat kielemezték?
Sok helyen kérdeznek róla, úgyhogy sokat beszélek az asszókról. Volt egy olyan szerkesztőség, ahol direkt kérték, hogy az olimpiai döntőt játsszuk vissza, és tusra-tusra elemezzük, meséljünk arról, hogy hogy alakult a döntő. Ugyanakkor még azért a mélyebb szakmai elemzés nem történt meg, most főleg a pihenésen lesz a hangsúly a következő időszakban még, úgyhogy majd amikor elindul a következő szezonra a felkészülés, majd akkor fogjuk ezt átrágni.
Edzés volt az elmúlt két héten, akár csak levezető jelleggel?
Most nem, egyelőre teljes pihenés az, ami követte a versenyt. Egyébként fizikálisan nagyon sokat kivett belőlem augusztus 10-e, az 5. asszom után, de főleg másnap és harmadnap azt éreztem, mint hogyha tényleg egy bunkos bottal bántak volna el csúnyán velem, pedig ilyet a versenyek után azért nem szoktam érezni. Úgyhogy most nem csak mentálisan kellett sokat beleadni, hanem fizikálisan is.
A hangja is kicsit, mintha máshogy szólt volna a döntő után, illetve a döntő utáni egy-két napban, akkor ez a fáradtság volt elsősorban?
Lehet. Alapvetően egy fárasztó volt az olimpia. Egyrészt azért, mert egy másik földrészen rendezték, akklimatizálódni kellett. Kicsit persze kivett belőlem a megnyitó ünnepség is.
Ahhoz zászlóvívő volt.
Ahol azért egy természetesen fantasztikus élmény volt a magyar nemzeti lobogót vinni az olimpiai csapat élén, és az életem egyik legbüszkébb pillanata is volt az. Ugyanakkor éjjel 2-kor kerültem ágyba, és reggel 8-kor már talpon voltam, úgyhogy ott nagyon figyelni kellett arra, hogy hogyan regenerálódom, és hogyan tudok jó állapotba kerülni a versenyre. Szerencsére ez jól sikerült, de ez is fárasztott egy picit.
A klubtársak sikerei mennyire adtak lendületet? Ugye akkorra már Szászemesének megvolt az aranyérem, és hosszú Kantinka is éppen a nagy menetelése közepén járt.
London után mondták nekem sokan az akkori olimpiai csapatból, hogy nekik az sokat jelentett, hogy már megvolt az első aranyérem a második nap, és emiatt jobb volt a hangulat, könnyedebben tudtak ők is kimenni a saját versenyükre, nem volt az a plusz nyomás rajtuk, hogy még nincsen érem, nincsen aranyérem. És én ezt nem nagyon hittem el. Nem gondoltam azt, hogy másra az én aranyérmem a másnak a teljesítményére ekkora hatással lehetett volna. Amíg most át nem éltem Rióban én is azt, hogy mennyit jelentett nekem Szászemesi aranyérme, aki nem csak egy klubtársam, de hát egy terembe edzünk nap mint nap, egy pár pás szokott minket elválasztani, és szemtanúja vagyok annak, hogy milyen hihetetlen mennyiségű munkát rak ő ebbe bele, és ott Kulcsár Győzővel milyen látványos iskolákat mutatnak be a klubunknak a vívótermébe. Persze hosszú Katinkának az aranyérmei, szenzációs világcsúcsa az, ami szerintem minden magyar embernek egy hatalmas élmény volt, és nekem is, úgyhogy én már azzal a nyugalommal léphettem pásra, hogy a magyar csapatnak már akkor az olimpia, nem is tudom, 5. napján bőven elégséges számú aranyérme volt.
Ugyanakkor, ha már a nyugalmat említi, nem mindig érződött önön a korábbi évekhez képest, sőt, ezt meg is említette, hogy nem volt annyira nyugodt végig, mint korábban egy-egy fontos versenyen, vagy akár nem volt olyan flow érzés önön, mint amilyen Londonban volt.
Valóban más volt ez az olimpia, illetve ez a verseny, mint a londoni. Most így négy év távlatából azt érzem, hogy Londonban mintha úgy lett volna megírva, hogy minden összejöjjön nekem. Ösztönszerűen oldottam meg olyan nehéz szituációkat, amik egyébként gondot kellett volna, hogy jelentsenek, vagy gondot is jelentettek volna. Mégis valahogy könnyedén, lazán és egyszerűen meg tudtam oldani ezeket a helyzeteket. A Rióba sokkal többet kellett dolgoznom, izzadnom. Ez egy verejtékezős nap volt, egy munkás nap volt, ahol meg kellett küzdenem a győzelmekért rögtön a nyolcad döntőtől kezdve. Egymás után volt három rendkívül nehéz asszom, nehezen megnyert csörtém.
Volt egy rövid szünet is, illetve volt két olyan asszó, amelyek között csak egy nagyon-nagyon rövid szünet állt a rendelkezésére, egy negyed óra.
Így van, a nyolcad és a negyed döntő között körülbelül egy 10 perc negyed óra volt, amit pihenésre tudtam szánni.
Mit lehet ilyenkor csinálni?
Én visszasétáltam a melegítőterembe, levetettem magam a masszőr padra, picit a masszőröm felrázta a lábamat, hogy kicsit frissüljenek, amennyire tudnak, de ahogy ez megtörtént, már jöttek is a korrumból, oda kell nekünk bevonulni minden tus, vagy minden asszó előtt, hogy kezdődik a következő kör, és nekem mennem kell, újra pástra kell állnom.
Ilyenkor nincs választási lehetősége a sportolónak? Nem mondhatja ezt, hogy még 3 perc, még 2 perc?
Annyi a szabály, hogy az előző asszóhoz képest 10 percnek meg kell lennie, tehát 10 perces pihenőt mindenképpen biztosítani kell a sportolónak. Az megvolt, 1 perccel sem több, de a 10 perc az megvolt. Úgyhogy Decsi Andis edzőm engedett el, azt hiszem azzal az utolsó gondolattal, hogy ebben legalább az a pozitív, hogy nem kellett újra bemelegítenem, ami igaz volt. És végül is ezt ki is tudtam használni egyébként, hogy magasabb hőfokon égtem az asszó elejétől kezdve, mint a román ellenfelem, és ezzel ott rögtön meg tudtam törni az lendületét. Vezettem is az asszó elején egy pár tussal, amit kiegyenlített, tehát ott a 10-10-ig fejfej mellett haladtunk utána, de jól jött az, hogy az elején jó állapotban voltam.
Szakmailag melyiket tartja a legértékesebb asszójának?
Szakmailag az elődöntőben adatott győzelmemet tudom a leginkább értékelni. Ott azt a kórai versenyzőt győztem le, aki egyrészt világranglista másodikként utazott, ki most világranglistát vezeti egyébként. Másrészt ő 34 életévével a nagyon rutinos versenyzők közé tartozik, de ez nem látszik a mozgásán, hiszen hihetetlenül fürge, gyors mozgású. Néha nehéz is elhinni, hogy milyen mozdulatokra képes, milyen sebességgel, mennyire nyúlánk és rugalmas testfelépítésű. Úgyhogy nehéz dolgom is volt. Próbáltam domináns lenni az asszóban, próbáltam elég agresszíven támadni, és őt bent ragasztani középen. Igazából azt kellett kitalálgatnom, hogy mikor akar védeni, mikor akar parádokat venni, és illetve hogy rá is kényszerítsem arra, hogy védekezzen. Ez az asszó elején többször sikerült, és ezzel ott egy magabiztos előnyre tudtam szert tenni. Majd erre ő is rájött, ő egy jót váltott, elkezdett csak támadni, és nem lépni egy lépésre hátra, és ezzel majdnem ki is egyenlített, 13-12 volt. Ott pedig érdekes, hogy mind a két tusba ő tudott jót húzni, hiszen az első támadásomat lerövidítette, és utána ő indíthatta meg a saját támadását, amiben viszont tudtam, hogy nekem közbe kell támadnom, mert hogyha engedem, hogy a pást végéig lekergessen, ott valami kevés esélyt láttam arra, hogy tust adjak. Szerencsére az első találatban egy elővágással sikerült meglepnem, a másodikban meg egy azonnal megindított közbetámadással, úgyhogy Úgyhogy kellett az, hogy a tus közben is tudjak gondolkodni, le tudjam reagálni azokat a helyzeteket.
Hogy épít fel egy vívó, egy rutinos vívó egy döntős napot? Étkezések, bemelegítések, asszók, nyilván az asszók pontos ideje az nem annyira fix, tehát nem tudják előre feltétlenül percre pontosan modellezni, de hogyan kell igazítani akár az étkezéseket, akár a pihenéseket, akár az egyéb taktikai megbeszéléseket, vagy amire még idő jut?
Azért elég jól tudtunk számolni az idővel, hiszen ilyenkor ki van írva percre pontosan, hogy mikor kezdjük az asszonyinkat, és ezt szerencsére tartották is a szervezők, nem volt azt hiszem különösebben csúszás az időben. Úgyhogy ottani idő szerint egy kora délutáni kezdés volt, ami azt jelentette, hogy kényelmesen lehetett felkelni, felébredni, elmenni reggelizni. Reggel után még bőven volt arra idő, hogy visszamenjünk, összepakoljak, elrendezek mindent, és onnan elinduljunk ki a versenyre. Nagyjából 2 órával az asszom előtt, lehet, hogy picivel többet is, kint voltunk már a verseny helyszínén, onnantól kezdve meg a szokásos rutinban készültem, tehát még ott picit pihentem, magamra figyeltem, ilyenkor már zenét hallgatok, nem nagyon beszélgetek senkivel, meg nem járok kelek, hanem szeretek ilyenkor egy picit gondolataimban is elmélyülni, meg egy kicsit magamban nézni.
Mit érdemes enni például aznap? Van-e jelentőség ennek?
Én alapvetően ilyenkor a szénhidrátban hiszek, tehát a reggelim is szénhidrátban gazdag volt, meg sok, nem is tudom, zappelyet biztosan ettem, hogy ne csak, hogy egy picit lassabban felszívódó dolog is legyen bennem. A verseny során pedig az asszok között szőlőcukor volt nagy mennyiségben. Volt speciális táplálékkiegészítő is, amit használtam. Emlékszem, az elődöntő előtt egy banán volt, amit megettem, tehát ezek a klasszikusan verseny közben jól használható.
Tehát cukor alak legyen benne, és ne legyen túl nehéz, ha jól értem.
Igen, tehát ilyenkor a pasztalpörköltöt már nem érdemes elővenni. A gyomrot azt próbáljuk kímélni, nehogy az vegye el az energiát tőlem, de természetesen az energiára arra szükség van, tehát azt pótolni kell.
A döntő után már bármit lehet enni, vagy ilyenkor az ember már speciális ételeket kíván a kedvenceit akár?
Én nem is tudom, a döntő után ott rögtön nem is tudtam ételre gondolni, meg semmire nem tudtam gondolni igazából, tehát ez egy olyan extatikus állapot, amiben nem éhes lesz az ember rögtön. Persze, amikor visszaértünk az olimpiai faluba, akkor már megéheztem, és akkor el is mentünk. Azt hiszem, egy lazanyát sikerült magamhoz vennem ott még este. Hát azóta tulajdonképpen, főleg mióta hazaértem, azért a napjaimnak a legnagyobb részét az alvás és az evés tölti ki.
Amikor éppen nem interjúkra jár.
Így van, tehát most egy kicsit olyan csecsemő üzemmódba kapcsoltam vissza.
Akkor ez a regenerálódás ideje, mennyire hatékony ez, hogy téli meg azért bő másfél hét alapján, vagy nagyjából ennyi alapján?
Szerintem annyira hatékony a pihenés, meg a regenerálódás, hogy nekem már hiányoznak is az edzések nagyon, úgyhogy szerintem a héten el is kezdem, és valamilyen szinten tartó erőléti edzéseket biztosan fogok végezni. Valószínűleg vívni majd csak hetek múlva, most azért egy hosszabb pihenőrét szükségem van, meg hogy egy kicsit kikapcsoljak. Ne a vívással foglalkozzunk. Ugyanakkor én nem vagyok a teljesen passzív pihenésnek a híve, tehát szeretek aktív maradni.
Említette, hogy az asszók előtt már nem igazán szeret senkivel se beszélni, inkább zenét hallgat. Az asszók előtt néhány órával kiknek a véleményét hallgatja meg, vagy kikkel beszélget?
Tulajdonképpen az a pár emberrel, akivel egyébként is együtt töltöm a felkészülésemet, ugye velem volt az edzőm, Recsi Andis, csapattársam, Decsi Tomi, aki ugyanúgy készült a saját asszójára, az ő edzője, édesapja Decsi István, és a masszőrünk Bodnár Józsi, és ezzel a kis csapattal is buszoztunk ki aznap délelőtt a versenyhelyszínre, velük még azért egy pár szót mindenkivel persze ott váltunk, meg ugye együtt töltöttük az egész elmúlt egy évet tulajdonképpen. Úgyhogy,
de mi szakmázásra gondolom, ilyenkor már nincs idő.
Andrissal is már az asszók előtt csak egy-egy fél mondatot váltunk, felelevenítjük azokat a gondolatokat, amik már rég megfogalmazódtak bennünk, meg amik hosszú elemzéseknek és a felkészülésnek a termékei, és csak hogy legyen a fejemben egy-két irányító gondolat a taktikával, stratégiával kapcsolatban, ilyenkor azért azt arról beszélünk.
Budapestről keresték aznap, mondjuk reggel délelőtt helyidő szerint, amikor még könnyebben elérhető volt?
Nem keresett senki. Szerencsés volt az, hogy a versenyhelyszínén nem is volt wifi, úgyhogy nem tudtam online követni sem a médiát, sem a saját social media felületemet, ami jó is volt így egyébként, mert lehet, hogy amúgy ránéztem volna.
Családtagok, barátok sem?
Nem.
Tudják, hogy ilyenkor nem szabad, vagy pedig megbeszélték?
Nem szoktunk ilyenkor verseny közben, nem szoktam különösebben senkivel beszélni, és ők pedig nem zavarnak engem, úgyhogy tudják, hogy ilyenkor úgyis 100%-ban a versenyemre koncentrálok, úgyhogy igazából azokból a szurkolókból merítettem a legnagyobb erőt, akik kint voltak a versenyhelyszínen, és skandálták a Ria-Ria Hungáriát, vagy a Hajrá Áron rigmusokat. Ők azért nagyon sokat hozzátettek egyébként ez a győzelemhez.
Milyen zenét hallgatott?
Összeállítottam egy listát, ami nem volt túl hosszú, azt hiszem öt szám volt benne, nem is tudom, Mobitól volt benne biztosan. Egy szám, volt egy viszonylag új francia zenésztől, nem is tudom a nevét, én nagyon rossz vagyok ezekbe, tehát én meghallom a számot, letöltöm, és berakom a listába, az sokszor meg se nézem, hogy kitől jön. Nem is tudom, Paul Kalkbrennertől még biztos volt bent egy szám, hát ilyesmi.
Ezek segítenek akkor az összpontosításban, ugye?
Ezek általában a melegítéshez kellenek egyébként, tehát amikor pihenek, akkor nem ezt hallgatom, hanem valami nyugodtabbat, vagy akár ilyen relaxációs zenéket, olyanokat szoktam. Ezek a melegítéshez kellenek, egy nagyon jó ritmust adnak, és hogyha találok egy olyan számot, ami nagyjából az a ritmus, ahol én szeretek futni, meg ami az én mozgásomra ráillik, azt szoktam használni.
Alákevert jelek voltak? Ugye sokan használják az audiovizuális stimulációt, amikor is ugye az agyhullámokat segítenek ezek a fény és hang jelek beállítani, frekvenciák beállítani. Ilyet szokott használni?
Volt időszak, amikor én is próbálkoztam ezzel, nem jutottam nagyon professzionális szintre, és most ebben a felkészülésben ezt nem építettük be. Talán sok mindennek kellett foglalkozni, és ilyenkor bármennyire is profi az ember, profi a sportoló, és mi is azért megpróbálunk mindenre odafigyelni, azért mindenre nem lehet. Tehát már annyi eszköz van, annyiféle módszer, mind a fizikális, erőléti, mentális felkészülésre, hogy ki kell választani azokat, amiket használunk.
Mondjon néhányat, amelyeket szokott használni hétköznaponként, illetve a felkészülés részeként, hogyha nem titok.
Van, ami titok, van, ami nem titok. Én a mentális felkészülésemben azért rábízom magam a pszichológusaimra, és egyfajta mentál tréninget csinálunk végig, amiben sok a relaxáció, ez most is nagyon sokat használt nekem a felkészülés során.
Kint tudtak egyeztetni? Akár telefonon, akár személyesen?
Én két szakemberrel is dolgozom, és köztük Kárpáti Robival beszéltem, igen, az olimpiai ideje alatt és a versenynap előtt még közvetlenül is kicsit konzultáltunk. Ott már nem volt mély szakmázás, egyszerűen csak elmondtam, hogy mi a helyzet velem, hogy vagyok, hogy érzem magam. A Robi pedig megállapította, hogy jól vagyok, és minden rendben.
Az eredmény 10 pontból 10-es, hiszen olimpiai aranyérmet nyert. A felkészülést hány pontosra értékelte magában?
Egyenlőre még, illetve nem is tudom, nem sokat beszéltünk arról, hogy vagy szakmailag nem értékeltük a felkészülést, hiszen azt leginkább az eredmény tudja alátámasztani.
De nyilván ilyenkor is vannak gondolatok, érzések az ember fejében.
Érzések vannak, és végig az volt bennem egyébként a felkészülés során, de nem csak a közvetlen felkészülés során, hanem egész évben, hogy én nagyon jól éreztem magam, tehát egyszer sem volt az, hogy nyűg vagy probléma lett volna edzésre lemenni, vagy hogy egy edzésen különösebben szenvedtem volna. Tényleg napról napra jól éreztem magam, az utazások sem jelentettek olyan nagy megterhelést, a versenyeken is, pedig volt olyan verseny, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de túl tudtam rajta lendülni. Úgyhogy szerintem ez az év most nagyon jól össze volt rakva, és nagyon örülök annak, hogy Decsi Andrissal ugye 95-99%-ban egyet is értettünk abba, hogy hova kéne elmenni, mit kéne csinálni edzésre, hogy mit építsünk bele a programba. Amikor pedig nem értettünk egyet, akkor nagyon jól meg tudtuk azt beszélni, és akinek éppen erősebbek voltak az érvei, arra hallgatott a másik. Úgyhogy ezt a felkészülést nagyon magaménak éreztem. Éreztem azt, hogy van beleszólásom a tervezésbe, a döntések meghozatalába, és jó volt ez így.
Ez egy ilyen 50-50 kapcsolat egy edző és egy tanítvány között? Amikor már a tanítvány egy olyan szinten áll, hogy már van egy olimpiai bajnoki címe? Hogyan zajlott ez önöknél?
Én szeretnék erre úgy gondolni, mint egy partneri kapcsolatra, ahol mind a kettőnknek volt beleszólása a felkészülésbe. Persze azért picit mások a feladataink, tehát nekem el kell végeznem azt a munkát, neki azért egy picit többet kell terveznie, szerveznie. Ez természetes, de jó volt az, hogyha következett egy időszak, akkor azért mindig leültünk, megbeszéltük azt, hogy mik az elképzeléseink, és úgy közösen raktuk össze a programot.
Az előző év szeptemberében váltott edzőt, azóta készül Decsi Andrással. Kijelenthető, hogy ez egyértelműen jó döntés volt?
Egyrészt én úgy érzem, hogy igen. Úgy érzem, hogy a felkészülésünk során is nagyon hatékonyan tudtunk együtt dolgozni, jól összehangolódtunk, és ennek a közös munkának a gyümölcse is tulajdonképpen meg lett jóba. Ugyanakkor nem tudom, hogy mi lett volna egyébként, hogyha maradok Somlai Bélánál, vagy valaki mást választok. Erre már soha nem fogunk választ kapni, de nem is olyan különösebben érdekes. Örülök annak, hogy Andrissal ilyen jól együtt tudunk működni, együtt tudunk dolgozni, és természetesen örülünk a sikernek.
Együtt folytatják?
Minden bizonnyal igen. Az a tervünk, hogy én ezt elmondtam egy éve is, hogy abszolút hosszú távban gondolkodom Andrissal, és szeretném, hogy a következő idényekre is ő készítsen fel.
Hamarosan folytatódik a beszélgetés Szilágyi Áronnal, a vasas olimpiai bajnok, immár kétszeres olimpiai bajnok kardvívójával.